Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Idők jelei című műsor utolsó idei adásában, a mikrofonnál a műsorvezető Fog Gyula. Talán már megszokhatták a kedves hallgatók, de a rendkedvéért elmondom, hogy ugye mivel a járványhelyzet miatt a stúdiók is le vannak zárva, tehát nincs mód előadást készíteni, ez a műsor is felvételről készül. Tehát nem tudjuk fordni a kedves hallgatóknak a telefonjait, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne érdekelne minket a hallgatók véleménye, észrevétele, és ha kell, akkor igen, az építő kritikája is, amelyek megtehetnek a következő e-mail címen, az idők jelei egybeírva és ékezetek nélkül, kukacmariaradio.hu, vagy a hagyományos postát kedvelők a szerkesztőség címére írhatnak a következő címre, 1133 Budapest, Gogol utca 28-as. Előre is köszönjük szépen. És a szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csapjunk is bele. Amikor az adventi szentidő vége fele haladunk, akkor, ha úgy tetszik, már elvi okokból is, bármennyire is közéleti műsor az idők jelei, szándékosan igyekszünk eltávolodni a mindennapok apró cseplő történéseiről, pláne Csetepatéitól, és igyekszünk már valóban az ünnepre hangolódni, ami az egyik szerény eszköz, hogy a nagy tülekedésben mi lelassítunk, a nagy kiabálásban igyekszünk elcsöndesedni, és valóban tényleg csak a lényegre figyelni. Egy rövid dolog miatt most mégis kitérőt teszünk, ez a rövid kitérő pedig csak annak köszönhető, hogy az országgyűlés a mai napon elfogadta az alaptörvény 9. módosítását, amely több dolgot is érint. Ebből minket most egy nagyon egyszerű mondat érdekel, amely úgy hangzik, hogy az anya nő, az apa férfi. Tehát emellett az alaptörvény védi a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságára és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelésben való részesülését. Majd még röviden foglalkozunk a törvényjavaslat indoklásáról, és abban is vannak érdekességek, de most egyelőre gondolkodjunk el azon, hát kell ez nekünk? Mi értelme van ennek az egésznek, az apa férfi, az anyanő? Egyáltalán miért van erre szükség? Mit gondolsz erről, kedves Károly?
Hát ez egy izgalmas téma. Én azt gondolom erről, kérdésedre válaszolva, hogy hát ugye a nyugati kultúrában tapasztalatok bizonyos fajta jelenségek, amelyeket ugye itt az alaptörvényben úgy fogalmaznak, hogy modern ideológiai folyamatok. Hát ez nem más, mint amiről mi az adások a műsor során több alkalommal is beszéltünk már, amit szekuláris ideológiának hívnak, de hívják ezt neoliberalizmusnak, túlzó laicitásnak, ahogy Ferenc pápa fogalmazza. A lényeg az ugyanaz, nevezetesen, és ezt is már sokszor elmondtam, hogy ez egy marxista filozófiából kinőtt ideológia, amelyik nem most jelent meg, hanem jelen van, hát lassan már több mint 80 esztendeje, a nyugat világában. És ez tulajdonképpen a legfontosabb, hogy kétségbe vonja a természeti törvényt, a természetjogot. És aztán rengeteg ága boga van, ide tartozik az egész gender elmélet, ide tartozik a szexualitás felszabadítása és a szexuális forradalom, de ide tartozik például annak a megfogalmazása, hogyha nincs Isten, mert hogy ugye nincs Isten, akkor az embernek mire való az élete? Hát arra, hogy szabadon éljen, és mindig éppen azt csinálja, amihez kedve van. Na de hát ugye ehhez nincs szükség a vallásra, viszont ideológiának a kitalálói az idők során, az évtizedek során arra jöttek rá, hogy de hát az embernek mégiscsak létszükséglete a teremtettségéből adódóan a vallás és az erkölcsi törvények, és akkor megalkották azt, amit, ezt jól kell érteni, világi vallásnak hívnak. Erről egy ragyogó tanulmányt lehet olvasni a Rubikon című folyóiratnak ez évi, hát vagy szeptemberi, vagy októberi számában, ahol a szerző rendkívül gazdag szakirodalommal igazolja, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Ha gyakorlati szempontból nézzük, akkor ez lényegileg azt jelenti, hogy az emberek levetik magukról, vagy eltolják maguktól azt, amit vallásnak, vallásosságnak, hitnek nevezünk, és úgy gondolják, hogy hát az elmúlt 200 esztendő során ugye a racionalizmus megjelenése és az ipari forradalom megjelenése révén minden eszköz a kezünkben van, hogy mi a lehető legkényelmesebben berendezzük a világunkat. Most ezzel szemben itt vagyunk az idei adventben, amikor itt van egy súlyos világjárvány, amelyik világosan ráirányítja a figyelmünket arra, hogy valóban sok értékes technológiával rendelkezünk, de mégiscsak parányiak vagyunk, és nem tudjuk berendezni kényelmesen a világot, sőt, ez a kényelmesnek, berendezetnek gondolt világról kiderül, hogy hát azonnal, mint a kártyavár omlik össze, hogyha egy ilyen század mikronnyi kis organizmus megjelenik. Tehát mindez ennek az ideológiának a része. Az egy másik kérdéskör, hogy egy ilyen törvényt, tehát hogy az alkotmányban, tehát az tulajdonképpen az alaptörvényben kell-e egy ilyen fontos kérdést rögzíteni. Én ebben nem, egyáltalán nem vagyok biztos, mert hogy az alkotmány az először is születik. Tehát ezt nem úgy van, hogy valaki leül, aztán ír egy alkotmányt, hanem tulajdonképpen a közösség, a nemzet fogalmazza, erről te többet tudnál mondani.
A szabadina az kiérlelődik. Gondos munka és egyeztetés.
Így van. Na most, hogy mondjam, az is elgondolkoztató, hogy a mai alaptörvény 10 esztendővel ezelőtt született, és már 9-szer módosították. Hát ugye ez nem jellemző az alkotmányokra. Az amerikai alkotmány, amelyik az alkotmányok alkotmánya, csodaszép szöveg, azt a 250 év alatt alig módosították, de hát ugyanígy kiváló a német, az olasz, a lengyel alkotmánynak a szövege is, és hát azokat sem nagyon módosítgatták. És hát meg kell említenem kánonjogászként, hogy hát az egyháznak is van tulajdonképpen egy, mondhatjuk így is, hogy az alkotmány alaptörvénye ugye a Codex Iuris Canonici 1742 paragrafussal, és ezzel ugye 1 milliárd 300 millió katolikusnak az életét szabályozza a római egyház, és ehhez jön még egy külön második kötetben a keleti katolikusoké, és hát ezt sem nagyon szoktuk módosítgatni. Tehát ezek azt gondolom, hogy elgondolkoztató dolgok. Ami viszont biztos, hogy a elmúlt hetekben, hónapokban, években valóban a természeti törvényt, a természeti jogot súlyos támadások érik. És ezt valamiképpen nyilván, hogy egy közösségnek védenie kell. A probléma ott van, és azt hiszem, hogy majd érdemes lesz a magyar sajtót is, nemzetközi sajtót is figyelni ez a módosítás kapcsán, hogy hogy fognak összecsapni a különböző gondolatok, amelyek el fogják árulni azt, hogy a megnyilatkozó valóban érti-e azt, hogy miről van szó, vagy pedig hát csak mond valamit, amit a tankönyvben egyszer olvasott, és akkor még soha életében nem gondolta végig, hogy akkor ennek vagy annak mi a következménye. A véleményem az, hogy Magyarországon szerintem a magyar társadalom meghatározó döntő része számára ez nem kérdés, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. Ez egyszerűen nem kérdés, és azt gondolom, hogy ez független attól, hogy most az illető meg van keresztelve, nincs megkeresztelve, vallásos, nem vallásos, jár templomban, nem jár templomban, mert egész egyszerűen ez a belénk van kódolva, ezt nem tudom másképpen kifejezni, ugyanúgy belénk van kódolva, mint ahogy a szeretetre való képességünk is belénk van kódolva. Amikor az a kisbaba az édesanyja szíve alatt megfogan, akkor ezt abban a pillanatban a Teremtő Isten a maga szeretetével beleírja a szívébe. Tehát innentől kezdve, én megmondom őszintén a kedves hallgatóknak, meg neked is, hogy én, ez egy fontos kérdés, de én ezt sokkal inkább a pozitív dolgokra tenném a hangsúlyt, mert ebből megint konfliktusok lesznek, ráadásul, hát mint ahogy azt kis hazánkban látjuk, az alkotmányt is lehoz, és ugyanúgy hozzá lehet nyúlni, mint bármely törvényhez, és pillanatokat lehet módosítgatni. Ez azt kell mondom, hogy nem egy normális dolog. Tehát, és erről megint te többet tudsz mondani, tehát a törvények akkor fejtik ki a hatásokat, és akkor van a társadalomban, akkor alakul ki egy normális jogkövető magatartás, ami döntően fontos, hogyha azok a törvények évtizedeken, sőt, lehet, hogy évszázadokon keresztül is szilárdak és világosak. És még valamit szeretnék mondani itt ehhez a dologhoz, hogy hát ugye a magzati életvédelme is szerepel az alaptörvényben. A magyar alaptörvényben, ami alapján bizony ugyanúgy, mint ahogy Lengyelországban néhány héttel korábban, Magyarországon is az úgynevezett magzatvédelmi törvényet szigorítani kellene. Úgyhogy ebben a vonatkozásban a tisztelt magyar képviselők, kormányzat és ellenzék, nyilván a kormányzatnak kell ezt kezdeményeznie, mulasztásos helyzetben vannak, mert ebben a kérdésben nem igazán akarnak elmozdulni. Az egy másik kérdés, hogy a társadalmi érettség ebben milyen, meg az ismeretek milyenek, de ha csak a jog szempontjából nézzük, akkor bizony itt lépni kellene, ugyanúgy, ahogy a Lengyel Alkotmánybíróság is jelezte, és akkor ugye a lengyel parlament meglépte azt, amit meg kellett. Tehát ennyit első körben.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit az alaptörvény módosításnak az okára. Miért mondtad, hogy hát Magyarországon azért a társadalom túlnyúlt többségének ez amúgy is evidencia, és nem is igazán kéne róla beszélni, hogy eszembe jutott egy egyházi párhuzam, mégpedig a dogmafejlődés körében. Ugye egyrészt nem minden egyes hitigazságot hirdetnek ki külön dogmaként, és amit kihirdetnek, azt is sokszor abból csak akkor lesz dogma, amikor az addig mindenki számára evidenciát elkezdik támadni. Csak mondjak egy egyszerű példát, hogy a legutóbbi ilyen nyilvános ünnepélyes dogma kihirdetés 1950-ben volt, amikor 12. Pius pápa, Jézus Mária mennybevételének dogmáját hirdette ki, ünnepélyes mennyek között az úgynevezett híres ex katedra kijelentéssel. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy a katolikus egyház 1950-ben jött rá erre, hogy ez így
akkor van. Jött rá. Igen.
Hát a népit ezt korábban is vallotta, és amíg ezt senki nem piszkálta, addig ez nem volt kérdés. Tehát a dogmakénti megerősítés az nem azt mondom minden esetben, de sokszor annak a jele, hogy az addig nyilvánvalót, az addig evidenst elkezdik megkérdőjelezni. És akkor az egyház szükségét látja annak, hogy egy ünnepélyes kijelentéssel megerősítse a biztos és megváltoztathatatlan tanítást. És azt gondolom, hogy talán ez az alaptörvény módosítás is kicsit inkább most így nyugat felé sandít, hogyha ugye ez az erőszakos nyomulás, amit most már sajnos ugye nemzetközi szervezetek is, mint az ENSZ, meg az Európai Unió fölkarolnak, és erőszakkal akarják letolni az emberek torkán azt, hogy fogadják el normálisnak azt, ami deviáns, akkor kvázi legyen az egyház tanításán túl legyen egy emberi jogi menlevél is, amit lehet lobogtatni, hogy kérem szépen, mi ezért állunk ennek ellen.
Ez igaz. Én azt mondanám ehhez, hogy lehetséges az, hogy ezt nem, tehát én úgy látom, és ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy a feltétlenül az alkotmányban kell rögzíteni, mert ezt lehetett volna rögzíteni egy törvényi keretben is. Ugyanúgy, ahogy például az abortusz esetében a magzatvédelmi törvény azért mégiscsak az ember élet védelméről beszél, ugye, és akkor aztán jönnek a kivételek, hogy stb. Tehát egész egyszerűen azért, mert hogy az alkotmányba akkor ilyen alapon még egy számtalan más dolgot is bele lehetne tenni. És a másik, amit szeretnék mondani, hogy itt említetted az ENSZ meg az Európai Uniót, hát ugye ez egy megint csak egy izgalmas kérdés. Az Európai Unióban egy nagy vita folyik, tehát általánosítani, hogy az Európai Unió, azt gondolom, hogy nem lehet. Egy nagyon komoly vita, sőt, azt mondom, szellemi harc folyik, hát itt szeretnék utalni Varga László püspök úrnak egy Facebookon megjelent rövid kis írására, egy fél éven belül volt, amikor nagyon világosan leírja a püspök úr, hogy mi az a szellemi harc, ami jelen pillanatban a világban folyik, és amelyet mi nyilvánvalóan úgy élünk meg, hogy az elsősorban azt a szellemi kört, kulturális kört, amelyet a nyugatnak hívnak, itt folyik, ami azért sok tekintetben igaz, hogy alapvetően vagy a leghevesebben itt folyik. Ez a szellemi harc, nevezzük így, ez az Amerikai Egyesült Államokban már elkezdődött a 1945 után, és hát bizony sok tekintetben mára azt kell mondani, hogy azt az Amerikát, amelyet mi magyarok 1990 előtt talán idealizáltunk, hát azt...
A vasfüggöny mögül könnyű volt egyébként, hiszen ugye az előrünk elzárt, áhított világ volt.
Így van, mert például...
Információ hiánya ráadásul megspékelve.
Mert például erről a szekuláris ideológiáról is a vasfüggöny mögé nem jutott semmi sem, semmilyen információ. Na most az Európai Unióban pedig én úgy látom, hogy ez tulajdonképpen mostanra csúcsosodott ki. Valóban igaz az, hogy miközben ezek az urak és hölgyek a szabadság nevében lépnek föl, hát eközben rendkívül kategórikusan és erőszakosan viselkednek, és miközben adott esetben hiányolják a párbeszédet, ők szinte abszolút párbeszédképtelenek. Na most az is egy tény, hogy az Európai Unió intézményeiben, tehát a parlamentben, talán még a tanácsban, ugye ez a miniszterelnökök köre, és a bizottság munkatársai között is, meg az apparátusban is, vannak olyan személyek, akik hát ennek az ideológiának hívei, vagy ha nem hívei, akkor is azt gondolják, hogy a karrierjük szempontjából most ez a hasznos. Azonban, és emiatt, ahogy mondani szokás, házon belül is van egyfajta szellemi arc, ami aztán sokszor kicsúcsosodik különböző nyilatkozatokban, amelyről úgy tűnik, hogy akkor most nem lehet tudni, hogy most akkor ez a hivatalos álláspont, ez egy a hivatalos Európai Unió vezetésének az álláspontja, szóval ezek a problémák. És mivel itt nálunk Magyarországon az információhoz jutás olyan állapotban van, amilyenben, ezért aztán nagyon nehéz is tájékozódnunk ebben a vonatkozásban. Néhány héttel korábban a Magyar Kurírban megjelent, erre szerintem kevesen figyeltek föl, a Ferenc pápának egy tulajdonképpen nyilatkozata, amelyben hát ezt a témakört is említés, elmondja az álmát Európáról, amelyik, rá azt kell mondanunk, hogy hát csodálatos, hát ugye az a schumanni álom tulajdonképpen. Ez a harc, vagy küzdelem, ez hosszú ideig még azt gondolom, hogy itt lesz velünk, és aztán hát majd kiderül, hogy jön egy olyan keresztény ébredés és megújulás, mint ami mikor a reformáció megrázta Európát, azt követően ugye a Trento zsinat nyomán egy nagy katolikus keresztény megújulás következett be, és ma már látjuk, hogy mert ugye a Szent Lelket nem lehet megkötni, hogy a Szent Lélek tulajdonképpen a reformáción keresztül megmentette a katolikus egyházat mindattól, amit hát bőségesen ismerjük azt, hogy a 16. századiban milyen életviszonyok voltak a pápai udvarban, stb. Én nem akarok kitérni, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy sokszor a Szentlélek izgalmas módon menti meg végső soron az embert. Tehát elképzelhető az is, hogy ez a számunkra nagy kihívást jelentő szekuláris ideológia, vagy neoliberalizmus, vagy túlzó laicitás, ez kivált az európai társadalmakban, akár rövid időn belül is az immunitást. Tehát, hogy ezt
mondja... Már csak azért is, mert nem kell...
Mondják, hogy elég.
Nem kell, hogy vallásosnak lenni, elég.
Jó érzés, normalitás.
Normális gondolkodás embernek lenni, hogyha nincsenek olyan közös zsinórmértékek, amiket mindenki evidenciaként elfogad, akkor megszűnik a közös élet, hiszen akkor nekem a munkahelyen ugyanaz a szó, vagy ugyanaz a tábla a közlekedésben más fog jelenteni, mint a másiknak, és akkor abból teljes összeállás lesz.
Így van. Egy közeli és teljesen, hogy így mondjam, politikai példa, hogy ugye Európára rázódult a migráció, és Franciaország, amelyik hát gyarmattartó ország, tehát ők, nekik más a viszonyuk a más nemzetekhez, más kultúrákhoz mondjuk, mint nekünk, és egy erősen, hogy így mondjam, laikus állam, ugye, ott most az utóbbi hetekben történt terrortámadások nyomán egész egyszerűen már a egyébként hát laicizált módon gondolkodó, vagy világi módon gondolkodó francia kormány is azt mondta, hogy hát ezt azért nem lehet, és itt bizonyos rendet be kell vezetni, és hát neki is álltak ugye különböző szigorításoknak. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez a mi reményünk végső soron, hogy Krisztus itt van velünk, és a Szent Lelket azt valóban adta, és adja nekünk, és a Szent Lélek az hogy kiváltja azt a akár majd társadalmi méretű tiltakozást is, amikor azt fogják mondani jó akaratú emberek, hogy nem, hát szóval én most már úgy nem akarok közlekedni az úton, hogy állandóan mindenki mindig nekem jön, mert én A-ból B-be szeretnék eljutni, de hát így nem lehet. Tehát talán még annyit mondanék hozzá, és akkor visszaadom a szót, hogy ezért lenne nagyon fontos, hogy mi keresztények, katolikusok, és ebben a vonatkozásban a protestáns testvéreinkkel teljesen azonos platformon állunk, pozitívan közelítsünk a dologhoz, azaz próbáljunk szorgalmazni azt, amit társadalmi nevelésnek hívnak, mert hogy erre óriási szükség volna a felvilágosításra, az értelmes, tiszta beszédre, a szavak legyenek szavak, hiszen ez a szekuláris ideológia, ez olyan, mint a köd, nem látható, de mindenhova bemegy. Mondok egy egyszerű példát a szavak jelentése vonatkozásában, hogy cseréli le a szavakat. Ugye ma már nagyon sokan azt mondják, hogyha egy fiú udvarol egy lánynak, hogy hát van barátja, mármint hogy a kislánynak, vagy van barátnője. De hát ez normál, ez a barát és a barátnő az mást jelent eredeti értelmében. normálisan azt lehetne mondani, hogy hát kedvese van, ugye? Vagy sokszor hallja az ember azt házastársakra, férje és feleségre, hogy hát nem tudom én, XY-nak XY a párja. Hát bocsánatot kérek, hát nem a párja. Ugye? Na most,
hát vagy mondom, hogy ne derüljön ki, hogy most házasok-e vagy sem.
Hát én ezt pontosan tudom, de itt ezek azok a csúsztatások, amelyek által szépen lassan kopik a dolog. Hát érdemes most így mondom, ami zártabb köreinkben, tehát katolikus köreinkben, plébániai beszélgetésben, a testvérekkel, stb. Hányan használják ezt teljesen természetes módon. Igen. Ami azt jelzi, hogy a szavaink elveszítik a valódi értelmüket, és helyette valakik a helyére csempésznek valami mást. Ezért ez nagyon fontos volna, hogy a szavaink jelentése az legyen, amit jelent. És hát én nagyon fontosnak tartom a tanulást, az olvasást, a tájékozódást, a nyitottságot annak érdekében, mert számtalan olyan ember van, aki ezt a törvénymódosítást majd támadni fogja, és tulajdonképpen nem is tudja, hogy miről van szó, hogy hát ez nagy türelem kell adott esetben, de mégiscsak valahogy szobálni vele, és megpróbálni rávezetni, hogy hát a természeti törvényre még senki nem mondta azt, hogy annak vége van, és az nincs érvényben.
Viszont most szó szerint szabadon kapnálak, mert amit mondta, hogy a szavak jelentése mennyire fontos, a hátrálevő már csak néhány percünk van, de akkor valóban ragadjuk meg, és kicsit nézzük magunkba, úgyis advent az, ugye bűnbánati idő, hát a lila szín is ugye liturgikusan ezt fejezi ki, mert így teljes a készület, ahogy az egyik kedves atya nagyokupán mondta, hogy ne csak a lakásotokat csuvickoljátok, hanem a lelketeket is. Tehát tessék a jó szentolást elvégezni. Viszont, hogy az igazán jó legyen, most Latfi Jánosnak egy versét hívom segítségül, aki hát egy keresztény görbetükröt tart nekünk a nem jól sikerült gyónások, vagy a nem jó hozzáállás dolgában egyképpen. Istenem, teljes szívemből bánom a bűnöket, amelyekkel az a riherony szomszédasszonyom megbántott. Deszkákat törött le volt, sittett haigálát a kerítésen, direkt puszítja a kutyáját, hogy összecsinálja a kertemet, bosszantásból bömbölteti a zenét, amúgy is mindenféle férfiak járnak hozzá, látom ám én, uram, mert megélesítetted a tekintetemet, és félrehúztad a függönyömet óvatosan. Ne higgyék, hogy leskelődöm, mert az ebben a formában nem állja meg a helyét, csak az igazságot akarom tudni, hogy neked elmondhassam, nehogy valaki félrevezessen, annyi a rossz indulatú ember, ritka az ilyen magamfajta jóra való, jóra törekvő. Kérlek, ne verd őt bottal, inkább vascsővel, annak nagyobb az edukatív értéke. Bánom, hogy a boltos olyan undok velem, csak mert a körmére nézek. Tudom, hogy csalamérleggel ügyesen csinálja, nem sikerült még rajta kapnom, de jön még kutyára dél. Bánom, hogy a postás gyerek szívja azt az ótvarfüvet, amiért már föl is jelentettem. De a rendőrség egy követ fúj ezekkel. Ürögbottyát sem mozdították. Szóltam a botinak is, aki a postán dolgozik. Azt mondta, hogy spiti ügy, nem tudnak mit kezdeni vele. Felejtsem el, olyan ritka a rendes munkaerő. Majd adok én nekik piti ügyet. Bánom, hogy a plébános alkoholista, és mindig összegyertyázza a templomban a terítőt, pedig megmutattam neki, hogyan kéne vigyázni rá. Hát ezért vasalok én 4 nappal látéve a te legfőbb dicsőségedre? Még jobban bánom, hogy az Izu annyira újra köré tekerte a papot, még arra is rávette, hogy a ravatalozó mellé sárga krizantémat ültessen, de komolyan kihallott már ilyet, amikor én megmondtam, hogy lila legyen és punktum. Csodálom, uram, hogy bírod türelemmel. Én, ha neked lennék, ezeket már rég elégettem volna, de lassú tüzön. Hogy lássam a kínlódásukat, lenne öt bűnbánat, ne félj! Más bűnt nem követtem el.
Szenzációs.
Hát eddig a vers, és azt gondolom azért kihallatszott belőle, hogy...
Ragyogó.
Hát kéne az a jó Szent Jónás, csak valahogy nem így. Ugye?
Hát,
tehát, igen. Hogyha a világot meg akarjuk javítani, akkor azt a javítást azt bizony magunkon kell elkezdeni.
Így van. Ugye alázat, alázat és alázat. Anélkül nem lehet őszintén szentgyónást végezni.
Egyébként az alázat kérdése az hát nem csak hogy egy misét, majd még egy külön adást is megérne, most nincs rá idő, de tehát amennyire ugye a gőgös ember püszköl az alázattól, sokszor a buzgó keresztények meg átesnek való túloldala, és azt hiszik, hogy az alázat azt jelenti, hogy állandóan pocskondiázom saját magamat, és naponta 20-szor szembe köpöm magam is. És elmondom, hogy ilyen gazembert még nem hordott a föld a hátán. Hát természetesen nem erről van szó. Én azt szoktam, hogy az alázat az leginkább egy tisztánlátás. Tehát, hogy tudom a saját helyemet is, ami a legeslegfontosabb, tudom, hogy hol lakik a jó Isten.
Így van.
És ahhoz mérten élek.
Így van. Ez teljességgel így van.
No, reméljük, hogy a verssel sikerült egy kicsit főrágni azokat, akik esetleg kicsit lagymatagabb lelki állapotban vannak. Buzdítok mindenkit arra, hogy egyrészt, hogy koncentráljon az ünnepből arra, amit hál' Istennek a járványhelyzet nem tud elvenni. Mert hogy a mi Urunk születését most is meg tudjuk ünnepelni. Sőt, ha valóban ugye nem csak a lakásunkat fényesítjük ki, hanem a szívünket is, akkor még az is megtörténhet, főleg, hogy igyekszünk jó kis jászol formájúvá alakítgatni azt a szívecskét, akkor még az is megtörténhet, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus valóban lakást fog venni a mi szívünkben is. És bizony, ha reggel 5 óra van, ha este 8 óra van, teljesen mindegy. Ha mi készek vagyunk, akkor örömmel lakást fog venni a szívünkben. Karácsonykor is, meg remélhetőleg utána is, minél többször.
Igen, ez így van.
Ezekkel a gondolatokkal köszönünk el az idei esztendőre. Kívánunk valóban Szentlélektől ihletett és megtámogatott áldott szép karácsonyi készületet és ünnepet. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Sós Károly állandó diakonusnak, hogy elfogadta a felkérést a mai beszélgetésre. Szeretettel búcsúzik a műsorvezető, Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lehet, hogy még nem érted, hogy ilyen szikor történik. Az idők jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.